Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Találtok egy nagyon rövid jegyzetet, amit rám val, tehát hogy igazából semmit nem tettem rá, csak két igét, meg vonalakat. Úgyhogy a tanítás címét se árulom el, majd írjatok oda, amit gondoltok. Szeretném felolvasni rögtön nektek itt az elején a Máté 10:39-et, aki próbálja megőrizni a lelkét, vagyis az életét, az el fogja veszíteni. Aki viszont feladja az életét, értem, az meg fogja találni az igazi életét. Húzzátok alá, hogy igazi életét. Ez az ige arról szól, hogy megtalálod, hogy ki vagy te, és megtalálod azt, hogy ki Isten. Gyakorlatilag ez erről szól ez az ige. És nem tudom, mennyire ismertek engem, lehet, hogy itt a Gyülin belül ezt az énemet nem ismertétek még meg, de én nagyon könnyen fel tudom húzni magamat vezetés közben. És nagyon, nagyon irritál néhány dolog más autósoknak a viselkedésében. Az egyik például ilyen, hogyha nem indexelnek. Tehát állok ott a körforgalomban, be akarok menni a körforgalomban, és nem indexel, és bemehettem volna az időm, és mérges vagyok, hogy nem igaz, hogy... És Timcsi tudja, mert sokszor megyünk kocsival, és már ki van készülve rajtam, hogy miért, nyugodjak már meg, és nagyon idegesítenek ezek a dolgok, de tényleg így mindig felhúzom magamat, és a másik dolog, van a városban néhány lámpa, amit észrevettetek, tehát tök zöld, éjfélkor mész, zöld minden, és 50-nel tényleg, hogy 50-nel mész, de tényleg 50-nel mentem, és kipróbáltam úgy is, de az volt a lényeg, hogy ez a lámpa mindig átváltott, amikor odaértem, pontosan amikor odaértem, és mondom, mi a fene, tehát jó, egy kicsit több elmentem, oké, de oké, próbáljuk ki úgy, hogy nem megyek gyorsabban, és úgy is átváltott, mindig átvált. És vannak olyan dolgok, ami így fölhúznak a mindennapi életben, vezetés közben, és tudjátok, sokszor nagy gyűlis autót vezetem, és hatalmas autó, tök mindenki dudál engem, hogy mit vagyok ott, meg merre vagyok ott, meg miért vagyok ott, miért vagyok ekkora, és felhúznak ezek a dolgok sokszor, ilyen apró dolgok, de ezek tényleg engem megőrítenek. Tehát, hogy nem hiszem el, hát most mit szivattok engem az időm? Csomó idő elmegy az életemből piros lámpákon állva, úgyhogy egyszer motorral is kipróbáltam, és hogyha nem mentem szabályosan, akkor zöld volt. Úgyhogy tanulság, az én levontam a sajátomat, úgyhogy mindenki vonja le saját magának, de egyik nap, már próbáltam többször is, de egyik nap, nem is olyan régen, úgy beültem az autóba, éppen Timcsért mentem, ahol dolgozott, hogy elmenjek érte, és így úgy ültem be, ma nyugodt leszek. Bármi történik, engem nem érdekel, nem fogtok most fölhúzni, ma a nyugalom szigete vagyok, nem szivattok, nem érdekel. Megyek ki, itt lakok a Skála környékén, egy ilyen nagyon sok parkolós részen kell menni, nyilván dugig van, jó, nem baj, oké. Akarok kimenni az utcára, hát nyilván megvárom, hogy eljöjjön. Hát persze, hogy index nélkül befordult a parkolóba, ott álltam, jó, semmi baj. Jön a körforgalom. Körforgalom is, hát pont nem indexeltek, megint ott vártam extra időt. De az volt bennem, hogy nem érdekel, tényleg semmi. Nem fogom felhúzni magamat, nyugodt maradok. Megtartom a nyugodtságomat, és nem fognak felhúzni. És elérkeztem egy lámpához, és ott is nem mentem át a piroson, tehát tök jól megálltam, és tök nyugodt voltam, és én voltam az első a lámpánál, és mondom, hát most azért sietni kéne már, mert sok időt elvesztegettem, zöldre vált a lámpa, elindultam, és jó tempóba, és azt vettem észre, hogy jobbról jön egy autó, ez a Florián körúton volt, tehát elég nagy, 4-4 sáv mindenfelől, és azt látom, hogy jön egy autó, és még mindig jön, és még mindig jön, és nem állt meg a piros lámpán, valahogy átjött a lámpán, egy egyén volt benne, nem mondom meg, hogy milyen nemű, de így nézegetett, és nyilván befékeztem, amennyire tudtam, duda, de nyugodt maradtam, minden, nehogy is, hát nyilván megpróbáltam, de egyszerűen nem ment. És tudjátok, az volt a vicces az egészben, hogy erre a tanításra készültem, és ez a fő ige, hogy próbáljam elengedni a dolgokat. Próbáljam elengedni azokat a történéseket az életemben, amiket nem tudok kontrollálni. És hihetetlen az emberi természet, de amikor másnak van valami baja, mással történik valami rossz dolog, akkor én is abban nagyon jó vagyok. Semmi baj, nyugodj meg. Minden rendben lesz. Ne idegeskedj, ne húzd föl magad. Tényleg Isten gondoskodni fog, Isten ott lesz, majd az utolsó pillanat, lehet, hogy most még nem lát semmit, de Isten ott lesz. És annyira könnyű ez, igaz? Egy limonádéval a kezemben. Minden oké lesz, nyugi. Jó lesz az, jó lesz az. Minden rendben lesz, jó lesz az. De amikor a mi életünkről van szó, akár egy apró dolog az életünkben, hirtelen fölhúzzuk magunkat, hirtelen nem tudjuk kezelni, hirtelen elfelejtjük mindazt, amit tanultunk itt vasárnap. Igaz? És vannak ilyen dolgok az életünkben, amit egyszerűen nem tudunk elengedni. Viszont amikor mások életéről van szó, akkor nagyon könnyen el tudjuk engedni. Ismerős ez valakinek? Másokat sokszor sokkal könnyebb bátorítani, mint saját magunkat abban a szituációban. És lehet, hogy már ezt te megtanultad, de sokszor meg kell tanulnunk, hogy Istennek letegyük az elképzeléseinket a saját életünkkel kapcsolatban. Megtanuljuk letenni azokat a dolgokat, amiket mi szeretnénk látni a saját életünkbe. Szeretnénk jó dolgokat mindannyian megtapasztalni, biztos vagyok benne. Szeretnénk egy jó életet, szeretnénk egy igazi életet. Szeretnénk megtalálni azt az életet, amit belül mindannyian keresünk, igaz? Én hiszek benne. De ehhez azt írja az ige, le kell tennünk a saját elképzeléseinket, a saját életünket Isten kezébe. Le kell tennünk azt az életet. Mert sokszor, igen, tehát igazam van, sokszor, amikor felhúzom magam vezetés közben, igazam van. Hogy csinálhattok ilyet? Igazam van. És sokszor ragaszkodunk ehhez az igazunkhoz. De hát nekem igazam van, ez engem illet. Ez ő hibázott, nem én. És persze, amikor másokkal van probléma, akkor limonádéval, akkor majd ott elmondom, hogy minden rendben lesz az életedben. És van egy ige, egy történet, és erről szeretnék igazából nektek, ezt szeretném most nektek felolvasni, mert ez lenne a fő történet, amit ma megnéznénk közösen. Ez egy hosszabb ige, fel fogom nektek most olvasni, tartsatok ki, és ez egy nagyon jó, biztos ismeritek, de lehet, hogy még így végig nem olvastátok el olyan sűrűn. Ez a János 18:1-11. Ez az a rész, amikor Jézust elfogják. Miután Jézus befejezte az imádkozás tanítványaival együtt átment a Kidron-patak túlsó partjára, egy kertbe, ahol máskor is gyakran megfordultak. Ezt a helyet ismerte Júdás is, aki Jézust az ellenségi kezébe akarta adni. Ezért vezette oda a csapatot, amelyben római katonák és templomőrök is voltak. Ez utóbbiakat a főpapok és a farizeusok küldték. Fáklyákat, lámpásokat és fegyvereket is vittek magukkal. Egy másik fordítás azt mondja, hogy egy nagy tömeg jött oda Jézushoz. Tehát, hogy nem öten hatan voltak, hanem egy nagy tömeg, egy nagy hadsereg jött oda. Jézus már előre tudta, hogy mi következik, ezért előre lépett és megkérdezte, kit kerestek. A názáreti Jézust felelték. Én vagyok, mondta Jézus. Ott volt közöttük Júdás is, aki elárulta Jézust. Amikor Jézus azt mondta, én vagyok, azok mind hátra tántorodtak és földre estek. Jézus ekkor ismét megkérdezte, kit kerestek? A názáreti Jézust válaszolták. Jézus ekkor ezt mondta, már megmondtam nektek, hogy én vagyok az. Ha tehát csak engem kerestek, akkor őket hagyjátok békében elmenni. Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit ő ez előzőleg megmondott. Senki sem veszett el azok közül, akiket nekem adtál. Ekkor Simon Péter kirántotta a kardját, és levágott a csapatból az egyikre, de csak a jobb fülét vágta le. Ez a férfi a főpap szolgája volt, Málkusnak hívták. De Jézus rászólt Péterre, tedd csak vissza a kardodat a helyére. Nem tudod, hogy ki kell innom azt a poharat, amelyet atyám adott nekem. Ez az az ige, amiről szeretnék egy kicsit beszélni, és hiszem, hogy Isten szólni fog ezen a tanításon keresztül hozzád. És nagyon érdekes, itt Jézus azt mondja a végén, hogy Péternek, hogy tedd el a kardodat. Tedd el a kardodat. Tudjátok, Péter ez gyakorlatilag azt mondta, hogy engedd el a kardodat. Engedd el, Péter. Péter, engedd el. Engedd el. Ez erről szól. És ha Pétert ismeritek, pár héttel ezelőtt Géza is beszélt Péterről, és Péter egy olyan ember volt, aki már valamikor elengedett valamit. És az a dolog pedig a hálója volt, a halász hálója volt. Péter egy halász volt Jézus, mielőtt Jézussal megismerkedett volna, és gyakorlatilag elképzelhető, hogy az egész családja egy halász. Halászattal foglalkozott. Generációkon keresztül. Halászatban nagyon jó volt Péter. Én biztos vagyok benne. És Péter 3 évvel ezelőtt, mielőtt ez történt volna, már elengedte a halászhálót. Elengedte azt a hálót. És mit jelképez ez a háló? Ez a háló azt jelképez, elengedte a régi életét. Gyakorlatilag, ha belegondoltok. Péternek ez volt az élete. Ez volt az útja. Ez volt a jövője is. És ezt azt írja a Biblia, hogy elengedte. És érdekes, hogy mégis elengedte ezt a hálót, de azt olvassuk, hogy volt most nála egy kard. Oké, nem háló volt nála, most egy kard volt nála. Péter szereti a dolgokat, és érdekes, hogy miért volt nála egy kard? Miért volt pont nála egy kard? Gondoljátok most kicsit Péter helyébe magatokat. Csak gondoljátok bele egy pillanatra. Igazából Péter nagyon érdekes, de egy nagyon jó időszakban van éppen. Ha belegondoltok, Péter Jézussal eltöltött idejében, ez volt a Jézus turné, gyakorlatilag. Az összes aréna megtelt, az összes nagy, minden jegy elkelt. Mindig teltházas koncerteket adtak, meg beszédeket. Csúcson voltak. Tényleg, minden működött, minden. Péter ebben a tökéletes tervben volt benne, egy tökéletes élete volt. És egyszer csak azt vesszük észre, hogy ott vannak, és Jézust le akarják tartóztatni. Ott van egy tökéletes életed, ott van egy tökéletes missziód, ott vagy Jézus oldalán, láttál egy csomó csodát, és hirtelen azt látod, hogy emberek jönnek, katonák jönnek, és le akarják tartóztatni azt az embert, akinek odaadtad az életedet. Akinek oda dedikáltad az életedet. És ez nagyon érdekes, mert Péter azt mondja, nem, és előrántja a kardot, azt olvassuk a Bibliában, és előrántja a kardot, és gyakorlatilag ellenállt ennek a történésnek. Próbált ellenállni. Nem, én nem akarom, egyszerűen nem akarom. És lehet, hogy te is így érzed sokszor, és mi is így érezzük sokszor, hogy azt mondtuk lehet, hogy évekkel ezelőtt, lehet, hogy itt a gyülekezetben, lehet, hogy egy másik gyülekezetben, lehet, hogy otthon, de lehet, hogy azt mondtad egyszer Istennek, hogy igen, én most leteszem az életemet, leteszem a hálómat, és téged foglak követni. Benned bízok, benned, téged szeretlek. És egyszer csak ez az út fájdalmassá válik. Mert legyünk őszintén, ez Péternek fájdalmas volt ez, ami történt. Mi volt? Mi történik itt? Péter egyszerűen nem értette, hogy mi történik itt, és egyszerűen ellenállt a kardjával. És az első dolog, amit szeretnék nektek mondani ebből a történetből, engedd el azokat a gondolatokat, hogy ez rólad szól. Engedd el azokat a gondolatokat, hogy ez rólad szól. Mert sokszor azt mondjuk, hogy igen, Istenem, én leteszem az életemet. Odaadom az életemet, odaadom a hálómat neked. De amikor fájdalmassá válik, akkor előveszik a kardot. A hálót azért nem hoztuk magunkkal, de hoztunk magunkkal egy kardot. És azt mondjuk, hogy igen, én ezt a fájdalmat majd én kezelem, Istenem. Majd én kezelem. Oké? Nem, te ne csinálj semmit, majd én ezt kezelem, ezt a szituációt. Ott van nálunk a kard, és elkezdünk ilyen idióta. Hoppá. És elkezdünk idiótán egyszerűen csak hadonászni. Ez nem rólad szól. Mit csinálsz, Péter? Mit csinál Péter? Segítek Istennek. Segítek Istennek. Mi? Te segítesz Istennek? Oké, nézzük meg egy kicsit távolabbról, hogy mi is történik itt, ebben a szituációban. Meg kell értenetek, hogy Jézus azért jött el a földre, hogy meghaljon értünk. Hogy az egész emberiségért odaadja az életét. És Péter mit csinál erre? Elkezd hadonászni a kardjával. Csak gondoljatok bele, Péter csak a fülét találta el, gondolom nem a fülét akarta. Még ez sem jött össze neki. Tehát, hogy egyszerűen, oké, valószínűleg fejre ment. Oké, ez elég biztos, hogy fejre ment Péter. És csak a fülét sikerült levágnia. És meg kell értenünk, hogy éppen Jézus testet öltött, Isten testet öltött Jézusban, és lejött a földre, hogy megmentse az egész emberiséget, és mi sokszor ott vagyunk, és elkezdünk hadakozni fizikai fegyverekkel. Sokszor elkezdünk hadonászni fizikai fegyverekkel. És ez lenne a második pont, amiről szeretnék, ebből következik, hogy sokszor azt hisszük, hogy minden fizikai dolog mögött csak a matek, tudomány, fizika, és ezek állnak e mögött. És vannak dolgok, ami fizikai dolog, de meg kell értenünk, hogy nagyon sok dolog mögött szellemi dolgok állnak. Szellemi dolgok. Ez egy szellemi szituáció volt. Szeretném, hogyha látnátok, Jézus éppen egy szellemi szituációban van, és Péter elkezd egy fizikális fegyverrel harcolni. Egy szellemi szituációban. És ez mennyire hülyeség. És azt mondja Jézus, hogy Péter, tedd el a kardot. Ez most nem ide való. Péter, ne. Léci, ne éges. Ne. Tedd el a kardot. Ezt olvassuk, hogy Péter, ne, ezt inkább ne. És utána azt látjuk, hogy amikor megérkeznek a katonák, akkor gyakorlatilag azt mondják, azt kérdezik, hogy vagy Jézus azonnal előrelép, azt írja a Biblia. Nem is várja meg, hogy ők kérdezzenek, hanem odalép Jézus, és azt kérdezi, kit kerestek? Kit kerestek? És ők azt mondják, názáreti Jézust. És van egy nagyon érdekes dolog itt az igében, amit szeretném, nem tudom, hogy észrevettétek-e, ez a hatodik versben van. Amikor azt mondta Jézus, hogy én vagyok, és előrelépett, azt írja, hogy mindannyian hátratántorodtak, és a földre estek. Ez milyen vicces szituáció volt? Csak gondoljatok bele. Tehát jön egy nagy tömeg kardokkal, oké, minden föl vannak készülve. Tehát ott vannak a római katonák, és a templomnak az őrsége is ott van. Ott vannak egy csomóan, és vigyük el ezt a Jézust. Kicsoda is az? Kicsoda? Akkor nem volt Facebook, hogy megnézzék, hogy hogy néz ki. Tehát, hogy azért tényleg meg kellett kérdezni, hogy itt kicsoda, melyik az a Jézus? És Jézus előre lépett, és azt mondta, hogy kit kerestek? A názáreti Jézust, ezt válaszolták. És azonnal hátra estek. Oké, ez egy szellemi szituáció. Ez egy szellemi szituáció. Szeretném, hogyha látnátok. És csak így felálltak a katonák, biztos Jézus segített, hopp, ezt elejtetted, ez a tiéd, biztos. És akkor próbáltak összeszedni magukat, és akkor Jézus így megkérdezi, kit kerestek? Még egyszer megkérdezi. Adjak még egy percet, amíg összeszeditek magatokat? Tehát most képzeljétek el a katonák helyébe magatokat. Tehát egy katona összeesti, azt se tudod, hogy mi történik, és te is érezted. Mi volt ez? Ez mi? Ez basszus, ez tök ciki. De most, hagyjuk. kit kerestek? És Jézus megint megkérdezi. És még mindig próbálják összeszedni magukat. Még a... Nem láttad a sisakomat? Nem, az enyém nincs meg. És nagy nehezen összeszedik magukat. Oké, kit fog elvinni akkor végül? Tehát most Jézus viszel minket, vagy mi őt? Tehát most mi történik? Ez egy szellemi szituáció volt. Ez egy szellemi szituáció volt. Szeretném, hogyha látnátok. Ez nem fizikai szituáció volt. És nagyon sokszor egy fizikai szituációban tudjuk, hogy mit kell reagálni. Igaz? Nagyon egyszerű. Egyik reggel készültem tanításra, kiöntöttem a tejet reggel a műzlihez, fele mellé ment. Nagyon egyszerű, mit csinálsz egy ilyen szituációban? Feltörlöd, és kész. Igaz? De mit csinálunk egy szellemi szituációban? Ez már egy jobb kérdés, és sokszor nem tudjuk, hogy mit csináljunk egy szellemi szituációban. És sokszor egy kicsit tanácstalannak érezzük magunkat, hogy mit is csináljunk egy ilyen helyzetben. És meg kell értenünk, hogy amikor elhatároztad, amikor letetted te személyesen a hálódat Istennek, és azt mondtad, hogy én téged követlek, atyám, téged szeretlek, benned bízok, abban a pillanatban te egy célpont lettél. Abban a pillanatban egy célpont lett az életed. És tudjuk, hogy a sátán le van győzve, és hiszem, hogy a sátán nagyon pici, Isten pedig nagyon nagy, nagyon nagy a különbség. De tudomást kell vennünk arról, hogy igenis van egy gonosz, akinek a célpontjai vagyunk. Mindannyian. És meg kell értenünk, hogy amikor tényleg kimondtad azt, hogy igen, én leteszem az életemet, leteszem a vágyaimat, leteszem a saját terveimet, leteszem, amit elterveztem már, leteszek mindent, és ott hagyom a hálómat, ott hagyom a régi életemet, és elkezdelek követni, abban a pillanatban egy célpont vagy. És nagyon fontos, hogy szellemi szituációkat észrevegyük az életünkben, mert ezek azok a szituációk, amikor szükségünk van szellemi fegyverekre. Ebben a szituációban van szükségünk arra, hogy igenis emlékezzünk arra, hogy igenis mi bízunk Istenbe, Isten értünk van, és ő a legjobbat akarja nekünk. Ő a legjobbat szánja az életünkbe, és ő a legjobbat akarta mindig is. Ahogy megnéztük, ahogy Péternek az életét látjuk, és lehet, hogy azt mondja, Péter, tedd el azt a kardot. Nem, ez nem az. Sosem volt lekezelő Péterrel. Sosem ítélte el Pétert Jézus. Sosem. Hanem mindig szeretve érezte magát Péter. És ez egy fantasztikus dolog. És ha jobban belegondolunk, igazából nem hibáztathatjuk Pétert. Ha én lettem volna akkor ott Péter helyében, lehet, hogy én is ezt csináltam volna. De most gondoljatok bele, oda jön egy nagy tömeg, fegyverekkel, botokkal. Nyilván én is azt látom, jó, van nálam egy kard, hát akkor harcoljunk. Sokszor nem veszük észre, hogy ez a szituáció, az igenis az egy szellemi szituáció. Amikor nem irányjeleznek a körforgalomba, az egy szellemi szituáció. És bíznom kell Istenbe, hogy a következő kocsis indexálni fog. És lehet, hogy van az életünkben is olyan dolog, amit megtörtént, vagy ami történik éppen most az életedben. És lehet, hogy azt hiszed, hogy az egy fizikai szituáció. De vizsgáld meg, és értékeld. Te vizsgáld meg, hogy ez egy fizikai, vagy egy szellemi szituáció, és kezeld úgy. Oké? Tedd el a kardot. Tedd el a kardot. Péter, tedd el a kardot. A harmadik dolog, ami ebből következik, hogy Péter, ha megnézitek, nagyon gyorsan meghatározta, hogy ki az ellenség. Igaz? Ott jönnek, ők azok. Nem nagyon kérdezett. Nem nagyon kérdez. De egyik evangéliumban azt írja, hogy valaki a tanítványai közül, de csak Péternél volt kard, a többi evangéliumban kiderül. Tehát, hogy a tanítvány, akinél kard volt, megkérdezte, hogy használjuk-e ezt a kardot Jézustól, de nem várta meg a választ. Tehát, hogy használjuk, és a következő igaz már az, hogy levágta a fülét a csávónak, szegény. Na. És ebben nagyon jók vagyunk, hogy sokszor nagyon könnyen meghatározzuk egy emberben, egy személyben az ellenségünket. Nagyon könnyen, van valami problémánk, és rögtön azt mondjuk, ő a hibás. Ő az oka mindennek. És választunk egy olyan embert, aki nem hasonlít ránk, nem olyan, mint mi, és egy ellenséget teszünk belőle. Hogy ő a mi ellenségünk. Te vagy az én ellenségem. És rögtön és elkezdünk ellene szolgálatot indítani. Elkezdünk mindent megtenni, hogy rosszat akarjunk annak az embernek. Elkezdünk ellene imádkozni. És mindent megteszünk, amit csak tudunk, mert megtaláltuk a saját mákusunkat. Oké? Így hívták azt a katonát, akinek Péter levágta a fülét. És nagyon érdekes, mert Jézus mit tesz? Tehát Péter kiválasztja az ellenséget, levágta a fülét, jó fejre ment, de ez is több, mint a semmi, sikerült valamennyire. Oké, azért biztos egy kicsit megálltott mindenki. Oké. És mit csinál Jézus? Azt írja a Biblia, hogy oda ment hozzá, és adott neki egy új fület. Nem azt írja, hogy a földről felvette, és valahogyan így visszaragasztotta. Tehát Málkusnak a sztori végén 3 füle volt már. Ezt észrevettétek? 3 füle volt már. Zsír. És szóval ő kapott egy teljesen új fület, és képzeljétek el, Péter éppen lekaszabolta valakinek fülét, aztán kapott egy új fület, ez sokkal szebb, mint a régi. És Péter, mi történik? Ez Jézus, ő az ellenség. Mit csinálsz? Mit csinálsz, Jézus? Mit? Én ezt nem értem. És sokszor mi is így állunk, és kiválasztjuk az ellenségünket, levágjuk a fülét, és aztán azt látjuk, hogy Isten megáldja. Mi? És nem értjük, hogy mi történik. Tehát ő az ellenség. Büntesd meg! Ő! Ne engem, ne állíts le! És Jézus csak azt mondja, hogy tedd el a kardodat. Tedd le a kardot. Tedd le a kardot. Tudjátok, szeretném, hogyha észrevennénk az, hogy nem az emberek a mi ellenségeink. Nem az ember az ellenségünk. Ne csináljunk az emberekből ellenséget. Ne keressünk magunknak mákusokat. És ne utáljuk őket, ne akarjunk nekik rosszat, hanem legyünk egy olyan gyülekezet, akik ezeket az embereket alig várják, hogy bejöjjenek a gyülekezetbe. Alig várják, hogy itt lássuk őket, és leüljenek ők is, és megtapasztalják azt a szeretetet, amit mi megtapasztaltunk Istentől, és vagyan csak továbbadjuk nekik ezt. De egyszerűen sokszor van egy tervünk, letesszük Istennek, és azt hiszük, hogy ez a terv, ez végig tökéletes lesz. És érteni fogunk mindent. Aztán ez a terv egy kicsit fájdalmassá válik. És elővesszük a kardot. Oké? Én segítek neked, Istenem. Oké, a terv a tiéd, de a fájdalmat majd én kezelem. Oké? Csak nyugi. És valahogyan így állunk hozzá Istenhez. Amikor jön egy fájdalom az utunkba, az életünkbe, akkor elkezdünk hadonászni egy karddal. Mi van? Tedd el a kardot. Péter, tedd el a kardot. És Péter, képzeljétek el, hogy egyszerűen Péter nem értette. Az ellenséget meggyógyította Jézus. Mi történik itt? És a történet után tudjuk, hogy Jézust elviszik, aztán Jézus meghal, és Péter egyszerűen csak ott van, és nem tudja, hogy mi legyen. És azt hitte végig, hogy ő ismerte Istent. Ó, én ismerem Istent. És hirtelen jött egy fájdalom az útjába, és nem tudta, mi van most? Ezt nem értem. És Péter egy nagyon nagy fájdalmon megy keresztül, egy nagyon nehéz időszakon megy keresztül. És ez vezet el bennünket a négyeshez. El kell engednünk, hogy az életem egy tökéletes tervnek a tökéletes megtestesülője lesz. El kell ezt engednünk. El kell engednek, hogy minden, amit akarok, meg fog Jézussal történni. Mindent, amit elterveztem, az meg fog történni. Ezt el kell engednünk. Mert nem biztos, hogy meg fog történni úgy, ahogy te gondolod. Nem biztos, hogy meg fog történni. Péter letette a hálót. Péter odaadta a mindenét. Ott hagyta a régi életét. Péter ott volt Jézus mellett 3 éven keresztül. És amikor jött egy fájdalom az életébe, akkor egyszerűen csak megpróbálta saját kézbe venni az irányítást, és nem sikerült neki. Kudarcot vallott. És ne legyünk olyanok, hogy igen, a terv, Isten, a tiéd, oké, letettem, mert azt mondtam egyszer. De ha fájdalom van, azt majd hadd kezeljem én. Ne akarjátok a fájdalmat kezelni. Hagyjuk Istenre ezt a dolgot. És szóval nagyon, mit csinál ilyenkor Péter? Megpróbálta a karddal, megpróbálta megoldani azt a fájdalmat, nem sikerült. Utána mit csinált? Visszament a régi életéhez. Azt írja a Biblia, hogy visszament halászni. Visszavette a hálóját, amit 3 évvel ezelőtt lerakott, letett. És azt látjuk, hogy újra ott halászik, és iszonyat nehéz volt Péternek az a nap, szerintem. Azok a napok. Mindent elvesztett. Az a terv, amit azt hitte, hogy tökéletes, azt látta, és azt érezte, hogy tönkrement. Fucsba ment az a terve. Nem sikerült. Elbukott. Ezt érezte. És oda megy, megfogja a hálóját, visszaveszi azt az ismert életét, amit azelőtt épített már. És elkezd halászni. És lehet, hogy te is egy völgyön mész most keresztül. Lehet, hogy egy nagyon nehéz időszakon mész keresztül. Nem tudom, hogy mi mész keresztül. Lehet, hogy lelkileg nagyon nehéz, lehet, hogy fizikálisan nagyon nehéz, de nagyon-nagyon bátorító, ami itt fog történni most. Készen álltok? És hihetetlen, Péter ott halász, és azt írja a Biblia, hogy semmit nem fogott. Szóval visszamegy az életéhez, amit elvileg jól csinált, és azt írja a Biblia, hogy semmit nem fogott. És egyszer csak a fájdalmai közben lehet, hogy mi is azt mondjuk, hogy Istenem, hol vagy? Hányan mondtuk már ezt? Istenem, hol vagy? Hol vagy ebben a szituációban? Mi történik? Én nem értem, hogy mi történik. Hol vagy? És történetben látjuk, hogy ott volt a parton. Jézus ott volt a parton. Oda ment Péterhez, és azt írja a Biblia, hogy Jézus meghívta Pétert egy reggelire. Csinált neki egy kis, nem tudom, barbecue-t sütögetett. Péter, gyere, készen van. Hozol halat is? Nincsen. Nem baj. Azért gyere, hoztam kaját. És nagyon érdekes, Jézus megkérdezi Pétertől, Péter, szeretsz engem? Szeretsz engem? És Péter azt mondja, szeretlek. Péter, szeretsz engem tényleg? Igen, szeretlek. Péter, szeretsz engem? Jézus, már mondtam, szeretlek. És nagyon érdekes, hogy Péter tudta, hogy szeret. Tehát Jézus tudta, hogy Péter szereti. Jézus tudta, de Péter nem tudta, hogy ő még mindig tényleg szereti Jézust. Ez Péternek kellett, hogy tudja tényleg, hogy Jézus szereti. Mert azt kell, hogy mondjam, a nehéz időszakokban úgy tekintünk vissza arra arra az időszakra, amit mondjuk Istennel töltöttünk, mint Péter arra a 3 évre, hogy semmi értelme nem volt. Sokszor úgy gondoljuk, hogy semmi értelme nem volt annak a 3 évnek. Egy tök nagy szerencsétlenség vagyok, egy senki vagyok, Isten nem tud használni. Egy halász vagyok. A nehéz időszakokban, amikor völgyben vagyunk, akkor sokszor ezt érezzük. Isten nem tud használni. Senkik vagyunk. Semmit nem számít az életem. Semmit nem számít ez a 3 év. Ezt hisszük. De ez nem igaz. Ez nem igaz. És Jézus azért jött oda Péterhez, hogy helyreállítsa Pétert. Hogy helyre tegye Pétert. Egy kicsit segbe rúgja. Péter, nem ez vagy. Nem ez vagy. És onnantól látjuk, hogy Péternek teljesen megváltozik az élete. Teljesen. Azt mondja a Biblia, hogy Péter onnan felállt, többé nem halászott. Péter felállt, és azt írja a Biblia, hogy ő volt az első gyülekezet, az első egyháznak az alapítója. Ő volt az, akire Jézus ráépítette a gyülekezetet. Gyakorlatilag ennek köszönhetően, Péternek köszönhetően van most ez a gyülekezet is itt. Ennek köszönhetően ülhetsz te is ma itt. Én is itt, hogy itt lehetek. És ez egy fantasztikus dolog. És sokszor elveszettnek érezzük magunkat, és reménytelennek érezzük magunkat. De Isten tud használni, és Isten veled is szeretne találkozni ott a parton, és szeretne veled is reggelizni. Szeretne veled is egy közös reggelit. Szeretne. És alig várja, hogy veled reggelizhessem. És ez fantasztikus. És csak gondoljatok bele, hogyha Péterről szobrot állítottak, akkor nekünk se kell aggódni. Pétert szenté avatták, és rengeteg szobor van a világon róla. Csak gondoljatok bele, egy ilyen emberről, Péter, tedd el a kardot. Péter, tedd el a kardot. Hidd el, te is rendbe leszel. És megígérhetem azt, hogyha Jézus Péterrel találkozott ott a parton, akkor veled is fog. És lehet, hogy azt mondod, de ez a völgy nagyon mély, amin átmegyek. Ez nagyon nehéz. És sokszor benne vagyunk szituációkban, amit egyszerűen úgy érezzük, hogy nem tudunk kezelni. Úgy érezzük, hogy elfáradtunk, feladnánk. Elegünk van az egészből. Nem értjük Isten, hogy miért engedi ezt? Mi történik? Sokszor nem tudjuk, hogy miért történnek ilyen dolgok az életünkben. Egyszerűen nem értjük. És azt hiszük, hogy Isten nem tud használni, hogy semmi értelme az életünknek. Hogy semmi értelme nem volt azoknak az éveknek, vagy hónapoknak, amit Istennel töltöttünk, amit Istenért tettünk. És fel akarjuk adni. Fel akarjuk adni az egészet, és visszamenni a régi életünkhöz. Mert az sokkal könnyebb. Könnyű, annyira könnyű visszamenni, és fölvenni a hálót. De Istennek nem ez a terve. Nem ez a terve az életednek. És nem tudom, hogy ülsz itt? Lehet, hogy valaki ez szólni fog, de én hiszem azt, hogyha Isten eddig elhozott, nem az a célja, hogy visszamenjél a régi életedhez. Nem az a célja, hogy visszamenjél, és kezd, és vagy folytasd ott az életed, ahol abba hagytad. Isten túl messzire elvitt már, hogy visszamenjél, hogy feladjad most. Ne add fel. Ne add fel. És bízzál abban, hogy Isten veled ott fog reggelizni. És van egy fantasztikus igen, nagyon-nagyon szeretem. Ez a Zsoltárok 23:5. Azt írja az igen, hogy Isten asztalt terít nekünk az ellenségeink előtt. Isten asztalt terít az ellenségeink lábánál. Nem kell harcolnunk. Nem kell. Tegyük el a kardot. Azt írja a Biblia, hogy egyszerűen csak menjünk oda, és reggelizzünk Jézussal. Ő előkészíti az asztalt. Ő előkészíti az asztalt. Nem kell próbálkoznod. Nem kell harcolnod. Azt írja a Biblia, hogy Isten vívja meg a csatát helyettünk. Ez egy szellemi dolog. Ez nem fizikális. Tedd le a kardodat. Ne próbáld megoldani azt a szituációt saját erődből. Isten ott van, és csak reggelizni akar veled. Egy reggelit akar veled. Az a kérdésem, hogy te is szeretnél-e? Elfogadod-e a meghívást? Elfogadod-e Jézusnak a meghívását, hogy grillezzetek egyet? És hogy együtt egyetek? És hiszem azt, hogy akármilyen nehéz helyzetben is vagy benne, azt írja a Biblia, a Róma 8:28-ban, hogy Isten mindent a javunkra szolgál. Javunkra fordít. Mindazoknak, akik szeretik Jézust. Bármi történik az életedben ma, vagy a héten, bármilyen nehézségem, betegségem, anyagi dolgon, családbeli, kapcsolatbeli dolgon mész keresztül, Isten mindent a javadra fog fordítani. És lehet, hogy reménytelennek érzed, és nem látsz kiutad, és nem látod, hogy miért történik, és hogyan lesz ebből bármi jó dolog. Egyszerűen csak Isten meg fog találni, és egy reggelit fog neked készíteni. Ott, mindennek a kellős közepébe. Mindennek a kellős közepébe. Lehet, hogy rosszak a gondolataid. Lehet, hogy nem tudod megállítani ezeket a rossz gondolatokat. Lehet, hogy folyamatosan azt érzed, hogy nem vagy elég jó. Lehet, hogy egyszerűen ilyen gondolatokkal harcolsz. Nem vagyok elég jó. Senkinek nem kellek. Hogy kellhetnék így bárkinek is? Istennek kell lesz, és Isten tud használni, és akar is használni. És mindennek a kellős közepén Isten egy asztalt terít neked, és ott fogsz vele reggelizni. Ott fogsz vele együtt enni. Nem tudom, hogy szeretnél-e Jézussal reggelizni. De szeretnénk most föltenni nektek egy kérdést, hogy először is, hogy szeretnél-e Jézussal egy békességet? Szeretnél-e békében lenni Jézussal? Szeretnéd-e, hogy Jézus téged is megtaláljon ott a parton? Lehet, hogy a régi életednek a közepében, lehet, hogy épp visszamentél, lehet, hogy azt tervezed, lehet, hogy éppen azt tervezted, hogy feladod mindenedet. Szeretnél-e békében élni Jézussal? Ez a kérdésem. Ki szeretne békében élni Jézussal? Ki szeretne békében élni? Fantasztikus. Hogyha szeretnéd, akkor most mondjuk el közösen ezt az imát. Ez egy fantasztikus dolog, hogy egyszerűen engeded Jézusnak, hogy egy reggelit készítsen neked. És ez erről szól. Engedd meg. Ez nem arról szól, hogy milyen ügyen sem bánsz a karddal, vagy milyen bénán bánsz a karddal. Mert ez egy szellemi dolog. Egy szellemi szituációra, szellemi dolgon reagálunk. Úgyhogy mondjuk most el ezt az imát, csak csukd be a szemed, csak mondd el szívből Istennek ezt az imát. És mindenki csak ismételjétek utánam. Drága atyám, köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy mindig megtalálsz. Újra-újra megtalálsz. Köszönöm, hogy szeretsz. És most békességben szeretnék veled élni. És leteszem az életemet. Leteszem a terveimet. Leteszem az álmaimat. És téged szeretnélek követni. És köszönöm, hogy te odaadod az igazi életemet. Köszönöm, hogy meg fogom találni az igazi életemet. Szeretlek, Istenem. És elfogadlak Jézus, mint személyes megváltómat. Amen. Amen. Ez egy fantasztikus dolog. És még szeretnék még egyet imádkozni, hogyha belefér az időtökbe. De úgy érzem, hogy tényleg egyszerűen csak szeretném, hogyha te egy olyan ember vagy, aki szereti kontrollálni a dolgokat, és szeretnéd letenni, szeretnéd Isten kezébe adni, visszaadni neki a kontrollt, és nem szeretnél te kardozni, akkor csak mondjunk el egy imát. Van itt valaki, aki nem szeretne többé saját maga kontrollálni ezeket a szituációkat? Oké, tök jó. Voltatok páran, akkor megérte. Szóval csak imádkozzunk. Drága atyám, köszönöm, hogy szeretsz. Benned bízom. Akkor is, amikor minden összedől körülöttem. Kérlek, fogjál meg, és legyél közel hozzám. Segíts átmenni a völgyeken, a nehéz időszakokon. Jézus, most neked adom az irányítást. Kérlek, te kezeld a fájdalmaimat az életembe. Benned bízom. Csak szeretlek, atyám. Amen. Amen.